Kedves kollégák, mai nap a nanotudományról és nanotechnológiáról fogok röviden beszélni. Mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, néhány alapfogalmat kell először tisztáznunk. A legelső az, hogy mi az, hogy nanotudomány. A nanotudomány a nanométeres tartományba tartozó objektumok tulajdonságainak vizsgálata, beleértve a vizsgálati módszerek és alapvetően a vizsgálati módszerek fejlesztését is. Nanotechnológia alatt pedig a nanométeres tartományba tartozó objektumok előállítását, illetve ezeknek a módszereknek a fejlesztését értjük. Na most manapság a nanotudomány és a nanotechnológia fogalmak erősen összemosódik, általában a nanotudományba tartozó területet is a nanotechnológia alá sorolják be. Honnan származik, mi az, hogy nano először is, honnan származik ez a kifejezés? A nano egy görög szóból származik, ami törpét jelent, és az egy nanométer az tulajdonképpen 19. méter. Hogy érzékeltessem ennek a méretnek a kicsiségét, a következő hasonlatot szokták általában használni. A egy nanométer átmérőjű gömb mérete úgy viszonyul egy futballlabda méretéhez körülbelül, mint a futballlabda mérete a föld méretéhez. Egyébként úgy is szokták érzékeltetni, hogy egy nanométer az a méret, amely egy 10 hidrogén atomból álló láncnak a hossza. Egy másik szemléletes példa, hogyha veszük az emberi hajszálat, ennek az átlagos vastagsága körülbelül 70 mikrométer, az egy nanométer ennek az emberi hajszálnak körülbelül a 70 ezred része. Itt egy nulla hiányzik, bocsánat. Tehát nem 7000, hanem 70 ezred része. Most a nanotudomány és a nanotechnológia tárgyát azok az objektumok képezik, amelyeknek legalább az egyik kiterjedése kisebb 100 nanométernél. Mi a jelentősége a nanotudománynak? A nanotudomány és a nanotechnológia benyomult az élet minden területére. A mikroelektronikában egyértelmű a dolog. Itt a mikroelektronikában most már olyan integrált áramkörök vannak gyártásban, ahol a csíkszélesség az az egy vezetéknek, ami összeköti az egyes alkatrészeket, tranzisztorokat, annak a szélessége 32 nanométer. Ez bőven 100 nanométer alatt van, és ilyenek vannak gyártásban. Kutatásban ennél már sokkal vékonyabb vonalakat is elő tudnak állítani. Bevonult a fotonikába, sőt tulajdonképpen a fotonika fejlődése szoros kapcsolatban van a nanotudomány és a nanotechnológia fejlődésével. Ide tartoznak például a kvantumkutas és kvantum pöttyös lézerdiódák. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan lézerdiódák, ahol a PN átmenetbe beépítenek nagyon vékony, más félvetőből készült rétegeket, illetve nagyon vékony, más félvetőből készült nanoméretű szemcséket. És így módon a lézer tulajdonságai nagymértékben javíthatók. Ide tartoznak a fotonikus kristályok. A fotonikus kristályok olyan kristályok, amelyek szabályos, periodikus elrendezésűek a térben, és a különbség az egyes periodikusan elhelyezett tartományok között az optikai törésmutatóban van. És így módon elő lehet állítani olyan szerkezeteket, amelyekben a fény csak bizonyos hullámhossz tartományban terjed, tehát hasonlóan, mint ahogy a félvezetőkben megjelenik egy tiltott energiasáva fény számára ezekben a kristályokban. Bevonul a bionikába, itt a génmanipulációt tudom említeni, azon kívül DNS láncból különböző térbeli szerkezeteket tudnak már előállítani, fehérjeszintézist tudnak létrehozni. Bevonul az orvostudományba, itt a célzott gyógyszerbevitel például az egyik példa és az egyik cél. Azt jelenti, hogy olyan nanoméretű objektumokat létrehozni, amibe bele lehet építeni a gyógyszert, és ez a nanoméretű objektum, ez fölismeri a beteg szervet vagy a beteg sejteket, és kifejezetten oda viszi a gyógyszert, és ott hat a gyógyszer. Ez a célzott gyógyszerbevitel, azon kívül művért tudnak előállítani olyan mesterséges vörös vérsejteket, amelyek sokkal nagyobb mértékben tudják abszorbálni a széndioxidot, illetve az oxigént, mint a természetes vörös vérsejt. Azon kívül az orvostudományban ezeket a nanoobjektumokat diagnózisra is széleskörűen használják. Bevonult a szenzorikába, itt főleg a bioérzékelők területén. Bioérzékelők alatt azokat az érzékelőket értjük, amelyek az élő szervezetekre jellemző speciális reakciókon alapszanak, és itt molekulaszintű érzékelés valósul nagyon sok esetben meg. Bevonult a vegyészetbe, a katalízisbe, azon kívül a kozmetikumok nagy része szintén nanoanyagokat, illetve nanoméretű objektumokat tartalmaz, legalábbis ezt állítják a gyárak. Azon kívül a fizikában is természetesen szintén jelen van a nanotudomány és a nanotechnológia, itt az új jelenségek tanulmányozásáról, az új anyagok, új szerkezetek előállításáról, illetve tanulmányozásáról és az új vizsgálati módszerek kifejlesztéséről van elsősorban szó. Tehát ezen a területen rohamos a fejlesztés, új termékek jelennek lépten-nyomon meg, új megközelítések születnek, új szemlélet jön létre, új technológiai és vizsgálati módszerek születnek, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy pillanatnyilag ez a jövő útja. Itt röviden ebben a táblázatban összefoglaltam az ipari forradalom óta végbement meghatározó áttöréseket, illetve a húzó iparágakat. Ugye az 1800-as évek elején volt az ipari forradalom, és indult be a textilipar, amely körülbelül az 1800-as évek első felében volt húzóiparág. A nagyon lényeges volt a vasút megjelenése. A vasút az szintén a textilipar után a második jelentős áttörés volt. Ezután megjelent a gépkocsi már a 20. század elején, ami szintén nagyon jelentős áttörést hozott az iparban, illetve a gazdasági fejlődésben, és nagyon sokáig a gépkocsi gyártás volt a húzóiparág. Aztán megjelent a mikroelektronika, ami körülbelül az 1970-es évektől vált húzóiparággá. A 1990-es években megjelentek a mikroelektromechanikai szerkezetek. Ezek olyan szerkezetek, ahol egyetlen egy mikroáramkörbe nem csak elektronikai alkatrészek, hanem finom, nagyon kis méretű, mikroméretű elektromechanikai alkatrészek is be vannak építve, és össze vannak integrálva az elektronikus alkatrészekkel. Ez a fejlődés ez most is tart. És végül is a 21. században úgy tűnik, hogy a nanotechnológia lesz az, ami az igazi fejlődést produkálni fogja, és valószínűleg ezen a területen fognak kialakulni a húzóiparágak. Most ebben az előadásban rövid áttekintést szeretnék adni a nanoméretű objektumok sajátosságairól, az új nanoanyagokról, az előadási technológiákról és a vizsgálati módszerekről, néhány apró példán bemutatva ezeket a területeket. Nézzük, mik a kisméretű objektumok sajátosságai. Hát először is, ha kicsik a méretek, akkor nagy a felület szerepe, jóval nagyobb, mint nagyobb méretekben. Nagy lesz a felületi atomok száma, és emiatt ezek az objektumok katalizátorként vagy abszorbáló anyagokként nagyon nagy hatásfokkal alkalmazhatók. Ebben a táblázatban föltételezve, hogy egy kocka alakú objektumról van szó, az oldalszélesség van feltüntetve növekvő méretekben a rácsállandó mértékegységében. Itt lapcentrált köbös rácsról van szó, és a konkrét méretek azok a gallium-arzenidre vonatkoznak, amely ugye egy kétatomos bázis tartalmaz a lapcentrált közös rácsban. Itt a kockára jutó összes atomok száma van föltüntetve a kocka élének a függvényében, itt pedig a felületi atomok száma szintén a kocka élének a függvényében, és látható, hogy ahogy mennek lefelé a méretek, a kockában lévő összes atomoknak a egyre nagyobb hányada helyezkedik el a kockának a felületén. Na most a jelenségre vagy a hatásra jellemző, hogy például az arany, amelyik egy eléggé inert anyag, úgyhogy gyakorlatilag makroszkopikus méretekben csak a királyvízzel lehet oldani, az nanométeres méretekben katalizátorként viselkedik, és katalizátorként is használják. A tulajdonságok jelentős része, vagy egy jó része méretfüggővé válik. A tömeg ugye a lineáris méretnek a harmadik hatványával arányos. A Ebből az következik, hogyha csökkennek a méretek, csökken a tömeg, csökken a tehetetlenség, nő a rezonancia frekvencia, csökken a termikus válaszidő, és azon kívül még igen lényeges néhány felhasználás szempontjából, hogy kis méretekben nincs légáramlás, és a folyadékok nem örvénylenek, hogyha keskeny csatornákon vezetjük őket. Na most ezen kívül az egyik leglényegesebb hatás oka az úgynevezett kvantummechanikai hatások. Ezek egyik az alagút effektus. Itt arról van szó, hogy a részecske át tud jutni olyan vékony potenciálgáton, amelyen elvileg nem tudna áthaladni. Ez a gyakorlatban, gyakorlati felhasználás szempontjából azt jelenti, hogy az elektron képes átjutni vékony szigetelő rétegen. Ezt már nagyon régóta megvalósul a gyakorlatban, hogyha például két vezetéket összetekerünk, ott a fémek azok nem igazán érintkeznek egymással, hogy van egy nagyon vékony légréteg közöttük, ami ugye szigetelő réteg, és mégis ennek ellenére átmegy az áram. Tehát ez az effektus, ez régóta létezik, csak minél kisebbek a méretek, tehát minél vékonyabb a réteg, annál kifejezettebb ez a hatás. És ezen az effektuson, az alagút effektuson alapszik a pásztázó alagút mikroszkópnak a működése, amiről később beszélni fogok. Ezen kívül, ha kisebbek a méretek, akkor távolodnak egymástól a megengedett energiaszintek. Ez azt jelenti, hogy ha például valamilyen apró szemcséket beviszünk oldatba, és azt fénnyel megvilágítjuk, akkor a lumineszcencia színe függ a részecskénknek a méretétől. Szintén kvantummechanikai hatás a fotonikus kristályok viselkedése, amit az imént már említettem. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az adott kristály, hogyha teljesen szabályos, ha szabályos a térbeli elrendezés, se a különböző törésmutatói területeknek, vagy térfogatóknak, abban az esetben csak megengedett optikai hullámhosszakon vezeti ez a szerkezet a fényt. Most itt mutatok néhány, a fotonikus kristályok sem olyan anyagok, amiket az ember talált ki, a természetben is előfordulnak. Itt mutatok néhány felvételt természetes fotonikus kristályokról. Ez egy lepkének a kék színe, ami amiatt van, hogy a lepke szárny felületén egy fotonikus kristály szerű szabályos szerkezet alakul ki, és tulajdonképpen ez az, ami eléri azt a visszaverődést, hogy ilyen kék színben lássuk a lepke szárnyát. Ezek különböző tajvani bogaraknak egyfajta, de különböző színű tajvani bogaraknak a szárnyai, és szintén ez a szárny felületén lévő nanoméretű szerkezet az, amivel eléri a bogár azt, hogy ilyen színben lássuk a szárnyát. Most ezekkel a vizsgálatokkal az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében a nanoszerkezetek osztálya foglalkozik, hogyha valakit részletesebben érdekel ez a téma, akkor ezeken a honlapokon megtalálja ezeket az eredményeket részletesebben. Nézzünk néhány példát az új anyagokra, új szerkezetekre. Elsőként a grafént és a szén nanocsöveket említem. Ezek az anyagok a nanoelektronika potenciális anyagai. A grafén az egy egyrétegű vékony szénréteget jelent, amely unikális elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, a szén nanocsövet pedig úgy lehet elképzelni, mintha egy ilyen egyrétegű szén, egy atom vastag rétegű szén síkot henger formájába föltekernénk. Léteznek egyfalú és többfalú nanocsövek, itt ezen az ábrán egy kétfalú nanocsőnek a sematikus ábrája látható, ez pedig a valóságban megvalósított szén nanocsőnek az alagút mikroszkópos felvétele. Most itt szeretném megemlíteni, ezek az ábrák szintén az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének a nanoszerkezetek osztályának a honlapján találhatók. Ebben az intézetben foglalkoznak mind grafén, mind pedig szénnanocső kutatással, de Magyarországon szénnanocső kutatással több helyen foglalkoznak, például a Szegedi Egyetemen szintén. Most Ezeknek az anyagoknak a jelentőségét mutatja, hogy a 2910. évi fizikai Nobel-díjat Andrej Geim és Konstantin Novoszelev a grafénkutatás elindításáért kapták. Ők pillanatnyilag a Manchesteri Egyetemen dolgoznak, azonban mind a ketten oroszok. Ezt azért tudni kell. A új anyagszerkezet gyanánt bemutatnám az úgynevezett biomimetikai szerkezetek közül a szuperhidrofób felületeket. A biomimetika azt jelenti, hogy olyan szerkezetek, amelyek az élő szervezetnek valamilyen funkcióját igyekeznek leutánozni. Most vannak olyan növények, amelyekről lepereg a víz. Ez az ábra egy ilyen növénynek a felületét mutatja, itt a növény felülete, és itt van a vízcsepp, tehát nem nedvesedik a növény levelének a felülete. Ez amiatt van, hogy igen kisméretű gumók, illetve a gumókon és az egész felületen nagyon apró szőrök találhatók. Ez a valóságban is, vagy a mesterségesen is megvalósítható, ez itt egy mesterséges bio-szuperhidrofób felület, amin nagyon apró kristályok, kristálytűk állnak, és szintén erről a felületről lepereg a víz. Nézzük, hogy milyen előállítási módszerek vannak. Hát az előállítás, az építkezés az történhet fentről lefelé, ezt angolul top-down-nak nevezik, ez destruktív módszer, valami rétegszerkezetet létrehozunk, és utána elkezdjük farukcsálni, kimarunk belőle különböző területeket, és így hozzuk létre a kívánt szerkezetet, vagy a kívánt eszközt. A másik fajta megvalósítás, hogyha lentről felfelé építkezünk, ezt angolul bottom-up-nak hívják, ebben az esetben atomi vagy molekula szintű szintézist lehet megvalósítani. Itt nagyon nagy szerepe van az önszerveződésnek, tehát hogy ezek az objektumok, ezek saját maguk által szerveződött módon jönnek létre. Ez a bottom-up vagy lentről felé való építkezés pillanatnak főleg a kémiai és a biológiai folyamatokban valósítható meg, de szilárd fázisban is megvalósul időnként. Na most pillanatnyilag a technológia szintjén főként vegyes módszereket alkalmaznak, az egyes rétegeket atomi szinten választják le, de maga a zábra kialakítás, a szerkezet kialakítás az destruktív módon, tehát anyageltávolítással történik. Na most az önszerveződéssel kapcsolatban, a szilárd fázis önszerveződéssel kapcsolatban két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az úgynevezett ionsugaras szintézis. Ez azt jelenti, hogy ha van valami anyagunk, például egy félvezető, vékony félvezető rétegünk, ezt a módszert főleg félvezető memóriák előállítására használják pillanatnyilag, van egy vékony szigetelő rétegünk, abba belövünk mondjuk szilícium ionokat, oly módon, hogy a szilícium, nagy energiájú szilícium ionokat, ezt a módszert ionimplantációnak nevezik, tehát beimplantálunk a magába a szigetelő rétegbe szilícium ionokat, és utána hevítjük a szerkezetet, akkor ezek az ionok, ezek önszervező módon nanokristályokká állnak össze az anyagon belül. A réteg leválasztás területén pedig szintén létrejöhet önszerveződés, ugyanis hogyha választunk le vékony rétegeket, abban az esetben attól függően, hogy a felület a leválasztandó anyaggal szemben hidrofób-e vagy sem, tehát hogy nedvesíti-e a leválasztandó anyag a felület, vagy sem, cseppesedhet a leválasztott anyag, és ebben az esetben létrejönnek cseppek, vagy pedig, amikor csak nagyon kis mértékű anyagot választunk le, abban az esetben az anyagleválasztás úgy történik, hogy kialakulnak gócpontok, ahol elkezd nőni a leválasztandó anyag, és ezekben a gócpontokban kialakulnak nagyon kisméretű nanokristályok. Most milyen rétegleválasztási módszereket alkalmaznak? Az első módszer a párologtatás, ezzel a módszerrel nanokristályokat lehet létrehozni, már a nanotartományban, mást is összefüggő rétegeket is, de pillanatnyilag a nanotartományú objektumokról beszélünk. A kémiai gőzfázisú leválasztás, ebben az esetben az történik, hogy egy fűtött hordozóra gázfázisból kémiai módon választanak le anyagot, és a leválasztandó anyag az a leválasztandó felületen, a reakció a leválasztandó felületen megy végre, és emiatt a leválasztandó anyag az a leválasz, a, azra a felületre nő rá, amire le akarjuk választani az anyagot. A molekulasugaras epitaxia szintén olyan rétegbeleválasztási módszer, amelyel nanoméretű objektumok hozhatók létre. Itt nanométeres vastagságú egykristályos rétegeket lehet létrehozni, ezeket nevezik angolul quantum well-nek, magyarul quantum kútnak, valamint nanokristályokat, amelyeket angolul az adott esetben quantum dot-nak, magyarul pedig quantum pöttynek vagy quantum szemcsének neveznek. Szintén módszer az atomi réteg epitaxia, ez a molekulasugaras epitaxiának egy olyan alfaja, ahol egyatomsor vastagságú rétegeket is létre lehet hozni. Na most a molekulasugaras epitaxiánál nem megy végbe semmilyen kémiai reakció, hanem egyszerűen elpárologtatják az anyagot, és az elpárologtatott anyag választódik le a kívánt felületre. Itt mutatok egy példát a párologtatás által létrehozott nanokristályokra. Ezek párologtatott germánium nanokristályok, szilícium, ez rosszul van ideírva, szilícium-dioxidon, és ez egy atomi erőmikroszkópos felvétel, ez pedig egy keresztmetszeti transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel. Itt láthatók maguk a germánium nanokristályok, itt pedig a germánium nanokristály rétegre még rá lett víve egy másik szilíciumdioxid réteg, és látható, hogy itt a két szilíciumdioxid réteg között itt helyezkednek el a germánium nanokristályok. Ezek az eredmények szintén az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben születtek a mikrotechnológiai osztályon. Itt a kémiai gőzfázisú leválasztásra mutatok példát. Úgy nézem, hogy elég jól látható. Itt vannak szilícium nanokristályok, hát itt ez már nem igazán látszik, de ez nagyon jól látszik, hogy itt van benne egy szilícium nanokristály, két amorf szilícium réteg közé beágyazva. Ez a, itt látható, hogy a szilícium nanokristályon belül láthatók a kristálytani síkok, és ezek a nanokristályok, ezek kémiai gőzfázisú leválasztással készültek, és utána a nanokristályokra lehet választani még egy újabb szilíciumnitrid réteg. Nézzük, hogy hogyan megy végbe az ábra kialakítás, illetve a megmunkálás. Az ábra kialakítás az történhet elektron, röntgen vagy ionsugaras marással. Ezeket a sugarakat, mind az elektron, mind a röntgen, mind pedig az ionsugarat nagyon kis folttá lehet fókuszálni, ezért nagyon vékony vonalakat lehet velük vágni. Azon kívül ábra kialakítás történhet ionsugaras leválasztással, szintén, mivel hogy ezeket a sugarakat nagyon kis folttá lehet fókuszálni, emiatt ezt leválasztásra is lehet használni, és vékony vonalakat le lehet vele választani. Azon kívül történhet alagút mikroszkópban atomi manipulációval és atomi litográfiával. Az alagút mikroszkóp az úgy néz ki, hogy van egy tű, ami alatt lehet mozgatni a vizsgálatandó, illetve felületet, vagy pedig azt a felületet, ami manipulálni akarjuk az atomokat. És a tűvel el lehet azt érni, hogy fölemeljünk atomokat a felületről, illetve letegyünk atomokat a felületre. Ez az ábra kialakításnak a lényege. Itt ezen az ábrán pásztázó alagút mikroszkóp litográfiával előállított grafén szalag látható, ez itt a grafén, a sárga grafén, és ebből a grafén síkból ki lett vágva egy ilyen grafén szalag pásztázó alagút mikroszkópos litográfiával, és ezt a módszert és az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben nanoszerkezetek osztályán fejlesztették ki, és ez annyira újdonság, új jellegű volt a módszer, hogy a Nature Nanotechnology-nak a címlapjára rátették ezt a képet. Ez a Nature Nanotechnology, ez egy vezető szakmai folyóirat. Ezen az ábrán 30 nanométer átmérőjű fókuszált ionsugárral fúlt lyukat mutatok, amelyet egy arany szilícium nitrid membránba furtak bele. Itt van a szilícium nitrid membrán, amit arany réteg borít, és fókuszált ionsugárral sikerült 30 nanométer átmérőjű lyukat fúrni ebbe a membránba. Ezt szintén az MTA MFA-ba értékel ezt az eredményt, de a mikrotechnológia osztályon. És nézzük a vizsgálati módszereket. Hát a legelterjedtebb vizsgálati módszerek az úgynevezett közeltéri mikroszkópok, ezek közül is a legelterjedtebb a pásztázó alagút mikroszkóp, amit itt ezen az ábrán mutatok. A pásztázó alagút mikroszkóp lényege, mint említettem, egy tű, amely egy rugalmas, egykarú befogott tartón helyezkedik el, és abban az esetben, hogyha nem manipulálunk, hanem mérni akarunk, tehát a felületet akarjuk mérni, a felületi érdességet, vagy a felületi alakzatokat, abban az esetben úgy működik a mikroszkóp, hogy a tűhegye és a felület között, mivel nagyon közel viszik a tűhegyét a felülethez, kialakul egy alagút áram az alagút effektus következtében, és ahogy mozgatják a mintát a tű alatt, a felületet, azt érik el, hogy az alagút áram állandó áramerősségen maradjon. Ez akkor következik be, hogyha a tűhegyének a távolsága a felülettől mindig ugyanannyi. Tehát ahogy mozog a felület, ahogy domborodik a felület, akkor emelkedik a tű. Hogyha mélyedés van, süllyed a tű, tehát meghajlik ez a tartó. A tartónak a hajlását pedig, annak a méretét pedig oly módon állapítják meg, hogy a tartónak a felületét megvilágítják lézersugárral, és a visszaverődő lézersugárnak a pozíciójából tudják megállapítani azt, hogy mennyire hajlott meg a tartó. Tehát így működik. A pásztázó alagút mikroszkópot 1981-ben Birnig és Röhrer fejlesztette ki, és emiatt 1986-ban Nobel-díjat is kaptak. Ezért az eredményért. A közeltéri mikroszkópoknak van néhány más válfaja, ezek közül a második legelterjedtebb az atomi erőmikroszkóp, ezen kívül van például mágneses erőmikroszkóp, és még több hasonló fajta mikroszkóp, ami különböző hatásokon a tű és a felület közötti különböző hatásoknak a változásán alapszanak. Vizsgálati módszer a transzmissziós elektronmikroszkóp, a fotoluminescencia, ez azt jelenti, hogy valamilyen fénnyel megvilágítjuk az anyagot, és nézzük, hogy milyen hullámhosszú fény lép ki ennek hatására az anyagból. Itt a jelenség fizikája az, hogyha megvilágítjuk az anyagot, akkor az elektronok egy alacsonyabb energiapályáról fölmennek magasabb energiapályára, és utána pedig visszaesnek. És ebből abból, hogy mekkora energiatávolságról esnek vissza, abból az határozza meg a fénynek a színét, és ez információt tartalmaz például a méretekre. Raman spektroszkópia szintén egy optikai módszer. Itt a dolog lényege az, hogyha megvilágítjuk koherens fénnyel, tehát olyan fénnyel, aminek nagyon kicsi a hullámhossza, és azonos fázisúak benne a részecskék, a fotonok. Abban az esetben az történik, hogy ütközik a foton az anyag felületén a lévő részecskékkel, akkor visszaverődik, viszont gyakorlatilag az atommagokkal. Viszont a visszaverődés energiája függ attól, hogy mekkora, milyen sebességű az atommag, amivel ütközik. Hiszen, hogyha két golyót ütköztetünk, akkor hogy hogyan pattannak le egymástól, az függ mind a két golyónak a sebességétől. Emiatt a visszaverődő fotonnak az energiája függ az anyag minőségétől, és ezzel a módszerrel szintén vizsgálni lehet az anyag összetételét és egyéb paramétereit. Az optikai transzmissziós spektroszkópia pedig azt jelenti, hogy egyszerűen nézik azt, hogy átvilágítják az anyagot, és nézik azt, hogy milyen hullámhosszakon nyel el az anyag. Nos, hát ez volt a dolog lényege, még egyetlen egy szempontra szeretném fölhívni a figyelmüket, ezek a környezetvédelmi szempontok. Itt új anyagokat állítunk elő, új anyagok keletkeznek, új szerkezetek, amelyek veszélyesek lehetnek az élő szervezetekre, ezért nagyon lényeges az óvatosság, hogy nehogy olyan anyagok kerüljenek ki nagymértékben a természetbe, amelyek az élő szervezeteket károsíthatják. Köszönöm szépen, ennyi mára.